Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, akik a hittanórát szándékával, annak meghallgatásának a vágyával nyitották ki a rádiót, hogy a Mária Rádió keresztül az evangéliumból tanítást kapjanak. De azokat is, akik éppen csak véletlenül hallgatják, éppen itt tartják nyitva, mert szeretik hallgatni a Mária Rádiót, és most itt délelő során van lehetőségük, hogy néhány komolyabb szóval is, gondolattal is foglalkozzanak. Istennek legyen hála, szépen imádkoztuk a isteni szent liturgiát, és az eukarisztiában részesülhettünk. Na ez az, amit a rádió nem tud kínálni, sem a televízió, sem ilyen élő közvetítés, hogy valóságosan találkozunk az Úrral fizikailag is, testileg is az eukarisztiában. Az eukarisztiáról szól ez az egész évi hittanúra sorozat, amelyet most húsvétkor nem szakítok meg, de mégis egy kicsit sajátos fénybe helyezem az eukarisztiának az életünkben való szerepét, az erről szóló tanítást. És összesen 11 beszámoló mondja el a föltámadás eseményeit. Máténál mindössze egy ilyen leírás van, ez a legrövidebb, Márknál 2, Szent Lukásnál 3, és a maradék 5 pedig Jánosnál találjuk. Ezek a történetek, ezek a beszámolók a föltámadásról egy-egy mozaik arról az eseménysorról, amely történt Krisztus föltámadása után. Ezekből rakhatjuk össze, hogy nagyjából hogy is volt ez a történés. Ugyanakkor ne csodálkozunk azon, hogy bizonyos ellentétek is vannak a leírások között, hiszen nagyon sokféle módon gyűjtötték össze ezeket az eseményeket, jóval azok megtörténte után, 30-40, 50, sőt egyik másik 60-70 évvel később született, ahogyan az megmaradt a tanításnak az áthagyományozott formájában. Ebből is érthetjük azt is, hogy maga a hagyomány, az áthagyományozás mennyien lényeges eleme az egyházunknak. És aztán csak később rögzültek szövegekbe, szent szövegekbe, szentírásba azok a tanítások, amelyeket az egyház évtizedeken át szájhagyomány útján adott tovább a későbbi nemzedékeknek. Nos, hát így volt ez az vagy a föltámadás leírásaival is, elbeszéléseivel is, és ezek közül kiemelkedik, mert valójában nem illeszhető be a többi föltámadási esemény sorába az a Szent Lukásnál található történet, amikor a két tanítvány elindul Jeruzsálemből, visszatér a saját helyükre, saját mesterségükhöz, mert hát ugye bebizonyosodott, vagy kiderült, hogy nem, mégse sikerült a nagy terv, a nagy megváltás, a zsidó népnek a megváltása, nagy reménykedtek a messiásban, de hát sajnos nem sikerült a terv, mert megölték a nagy rabbit, a nagy csodatévőt, aki sajnos másokat megszabadított, de magát nem tudta megmenteni, és így aztán ez a két szomorú tanítvány elindul visszafelé. Jól ismerik saját korábbi életük felé. Jól ismerik ezt a történetet, Emmauszi tanítványoknak a története, amelyben egy picit megcsillan az eukarisztiának a gyakorlata, a használata. Hadd olvassam föl ezt az egész szakaszt. Föltételezem, hogy a kedves hallgatók mindegyike ismeri ezt a történetet, és sokszor hallotta már, olvasta is a Szentírásban, de könnyen lehetséges, hogy a mostani hallgatók közül van olyan, aki most éppen autóban ül, vagy otthon hallgatja ezt a rádiót, vagy másutt, és még nem találkozott ezzel a történettel. Viszont mégis fontos kijelentések hangoznak el ebben a leírásban. Hallgassuk végig. Tehát Szent Lukács evangéliumából, ugye az utolsó 24. fejezetből, a 13. verstől egészen a 35. versig. Aznap, vagyis ez a feltámadás napja, feltámadás utáni nap, aznap ketten közülük egy Emmaus nevű helységbe mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádium távolságra volt, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és tanakodtak, egyszer csak Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk. De a szemüket akadályozta valami, hogy föl ne ismerjék. Megszólította őket, miről beszélgettek egymással útközben. Ők szomorúan megálltak. Az egyik, akinek Kleofás volt a neve, azt felelte, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte tőlük, micsoda? Azt felelték, a názáreti Jézus esete, aki tettben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt, hogy hogyan adták őt a főpapok és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Azon felül ma már harmadik napja, hogy ezek történtek, de néhány közülünk való asszony is megzavart bennünket, akik hajnalban a sírnál voltak, mivel nem találták a testét, visszajöttek azzal a hírrel, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan a sírhoz mentek, és úgy találták, ahogy az asszonyok mondták, de őt magát nem találták. Erre ő azt mondta nekik, ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek arra, hogy elhiggyétek mindazt, amit a próféták mondtak. Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe. És kezdve Mózesen és valamennyi prófétán mindent megmagyarázott nekik, ami az írásokban róla szólt. Mikor odaértek a faluhoz, ahová mentek, úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták. Maradj velünk, mert esteledik és lemenőben van a nap. Bement hát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ült velük, fogta a kenyeret, áldás mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ők pedig így szóltak egymáshoz. Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az írásokat. És még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Azok elmondták, valóban föltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és azt, hogy hogyan ismerték fel őt a kenyértöréskor. Kedves hallgatók, ebben a történetben a emmauszi tanítványok fölismerték Jézust, és nekünk is föl kell ismernünk az Isten ajándékát, amelyet nekünk ad. Hogy el ne felejtsem, ez egy olyan különleges hittanóra, amely igaz, hogy itt Budapest egyik szegletében, a Mária Rádió stúdiójában hangzik el, de az egész világon, legalábbis Magyarország sok pontján lehet hallani, és hozzá is lehet szólni. A 061-374-0904-es telefonszámon. Tehát, hogyha valaki ennek valami hozzászólása van, az osztálytermekben úgy szokott lenni, hogy jelentkeznek a nebulók, hát itt most otthon hiába jelentkezik bárki, vegye elő a telefonját, és tárcsáz ezt a 061-374-0904-es telefonszámot, és Farkas Miklós munkatársunk a stúdióban majd átadja nekem a kagylót, hogy és a hallgatók is hallhatják a hozzászólást. Nos, a történet tehát harmadnapja már, hogy mindezek történtek. Mi játszódhatott le ezekben a szegény apostoloknak, vagy a tanítványoknak a lelkében? A sok vívódás, a sok szomorúság megtörte őket. Harmadnapra arra az elhatározásra jutnak, hogy hát visszamennek, most már nincs mit tenni. Eddig nagyon szépnek tűnt a történet, de végérvényesen kudarcba fulladt az egész, és visszamennek a saját mesterségükhöz, Emmausba, 60 stádiumnyi távolság. Ez egy jó napi, közel egy napi járóföld, elindulnak tehát Jeruzsálemből visszafelé. Nagyon beszédes ez, hogy Jézus, miközben beszélgettek, csatlakozott hozzájuk. Nem velük szembe jött, hanem társul szegődött. bekapcsolódott a beszélgetésükbe. Sőt, kérdezgette őket. Maga a világ ura kérdezgette, hogy na, miről beszéltek, mi történt, meséljetek, minthogyha nem tudná. Hogy így mondjam, ne tűnjön megbotránkozhatónak, sokszor eljátsza ez Jézus, hogy nem tudja, hogy mi is történik ezekben az eseményekben. Az ember Jézus nem mindig fedi föl az ő istenségét, sőt a kereszthalála előtti időszakban is mindössze egyetlen egyszer fedte föl az ő istenségét, amikor a Tábor hegyén megmutatta a teljes istenségét, és akkor is amennyire lehet, csak annyit fogtak föl belőle az apostolok. Tehát Jézusnak rejtett élete volt, és fokozatosan tárta föl, hogy kicsoda ő. És itt most megint ez a rejtett élet folytatódik, kérdezgeti őket, és hát az apostolok, két tanítvány, két szomorú tanítvány, hát befogadja ezt a vándort maguk közé, és együtt beszélgetnek, és hát nagyon nyíltan elmondják, hogy hát mennyire reménykedtek volt benne, pedig azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. És aztán arról is beszélnek még, hogy hát az elmúlt 3 nap alatt mi is történt. Asszonyok megzavartak bennünket. Olyan furcsa dolgokat mondtak, amely zavarosnak tűnt nekünk, és egy másik leírásban is tudjuk, hogy hát nem hittek az apostolok az asszonyok szavának. Sőt, más a tanítványok is elmentek, és látták az üres sírt, de hát ugyanilyen zavart maradt a helyzet, nincs mit kezdeni ezzel az egész helyzettel. Tehát számukra maga a föltámadás, maga az, hogy a történet még folytatódhat, az teljesen kizár dolognak tűnik. És akkor Jézus szinte elszólja magát, azt mondja, ó, ti oktalanok, késedelmes szívek, hát milyen késedelmes szívek vagytok arra, hogy elhiggyétek azt, amit a proféták mondtak, sőt, ki is mondja, hogy hát nem, ezeket kellett elszenvedni Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe. Ezek a szavak akkor még nem voltak világosak számunk. Nem értették meg. Nem értették meg, mert akkor egyszer csak megállnak, és te jó ég, hát ki vagy te, hogy ilyeneket mondasz, fölnyílik a szemük, és megrázzák, hogy miről beszélsz. Nem. Baktatnak szépen tovább, ugye eljutnak egészen Emmauszig, de azért hallgatják és odafigyelnek, hogy mikről is beszél ez a nagyon furcsa idegen ember. Mondják is, hogy te vagy az egyetlen idegen, aki nem tudod, hogy mi történt ott. Hát valóban ilyen értelemben Jézus az egyetlen idegen, aki tudja, hogy mi történt ott, és az összes többi ember, aki látta az eseményeket, meg akik hát elmondják, meg egymás között beszélgetnek, ők nem tudják, hogy mi is történt. Na, hát Jézus elkezdi magyarázni. Kezdve Mózesen, és valamennyi prófétán át megmagyarázta nekik, ami az írásokban róla szólt. Egy félelmetes egzegézist ad, ószövetségi egzegézist ad Jézus a mózesi szövegekről, a prófétai szövegekről, és megmutatja, hogy ez mind-mind előkép volt. És hát az apostolok, a két tanítvány csak hallgatja, érzik, hogy hát itt van döbbenetes igazságok hangoznak el, és vélhetően akkor nem is gondolkodnak, hogy te jó, hogy ki ez, hanem maga a tanítás lenyűgözi őket, lángra lobbantja a szívüket, és azért annyira magával ragadó ennek az idegennek a tanítása, hogy amikor megérkeznek Emmausba, ugye Jézus megint kicsit megjátsza, hogy tovább akar menni, és azt mondják, hogy maradj itt, maradj velünk, magyarázkodnak, hogy azért maradj velünk, mert hát esteledik, és minthogyha ő érte aggódnának, hogy hát esteledik, hát hova mész már ilyen késő esti órákban, de valójában ők akarják, hogy maradjon velünk ez az ember, aki most döbbenetes dolgokat mond, és aki lángra lobbantja a szívünket, nagyon szeretnék, hogy ott maradna velük. És akkor Jézus, na, enged a kérésüknek, és betér velük az Emmauszi házba, és leülnek. Na hát jó, akkor folytatódik az együttlét, eddig gyalogoltak, vándoroltak, hallgatták, beszélgettek, hallgatták a tanítást, hosszú utat tettek meg, leülnek az asztalhoz, hogy megvacsorázzanak, mielőtt lefekszenek. Asztalhoz ülnek, és ő az, aki fogja a kenyeret, ekkor már teljes egészében átveszi az események irányítását. Már a tanítással is ez történik, hogy ugye miről beszélgettek, ők elkezdenek magyarázni, de ott már a tanításnak, a beszélgetésnek a fonalát veszi kézbe, és ő irányítja azt, és itt meg az egész eseménynek a láncolatát, igazából már azzal is, amikor úgy tetszik, hogy tovább megy, de ő készteti az apostolokat, hogy mondják ki, hogy maradj velünk, tehát egyértelműen ő irányítja az eseményeket, bemegy velük, leül az asztalhoz, ő fogja meg a kenyeret, áldást mond, már nem is kétséges, hogy itt most már ő az, aki az asztal főre ül, és ő adja az áldást a kenyér fölött, megtöri a kenyeret, és oda nyújtja nekik. És ekkor történik a nagy változás. Ekkor megnyílt a szemük, és fölismerték, nagyon aranyos ez a mondat, és megnyílt a szemük, fölismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Tehát mihelyis megnyílik a szemük, ő eltűnik a szemük elől. Mihelyt fölismerik, rögtön láthatatlaná válik számukra, de ez már nem számít. Nem szomorkodnak azon, jaj, hova tűnt ez az idegen? Mindegy. Már nem ez a lényeg, hanem tudják, hogy ez Jézus. Hogy Jézus volt velük. Tudják, hogy föltámadt. És ez mindennél több. Már nem azon szomorkodnak, hogy ó, de kár, hogy eltűnt, hát most akkor magunkhoz ölelhetnénk, vagy megfoghatnánk a kezét, vagy leborulhatnánk a lába elé, hogy ahogy Mária Magdolna is szeretett volna, amikor fölismerte már, hogy nem a kertész van ott, hanem maga a mester, a rabbi, hanem hát így szóltak egymáshoz, hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és föltárt előttünk az írásokat. Itt történik meg a nagy fordulat. Már nem baj, hogyha a fizikai szemük nem látja. A lelki látásuk sokkal többet ér, sokkal erősebb, sokkal többet jelent nekik. És már még abban az órában utrakeltek és visszatértek Jeruzsálembe. És hát fontosnak tartották, hogy elmondják az apostoloknak, hogy látták az Urat, és valóban föltámadt az Úr. És aztán addigra már Jézus rendezi az eseményeket, és az apostolok is már, illetve Simon Péternek megjelenik, és Simonnak már, az asszonyoknak nem, de Simonnak már elhitték, hogy valóban föltámadt. Lejátszódik előttünk egy szent mise. A tanítói rész, ahogyan magyarázza az írásokat, bizonyosan idézett is belőle, tehát van ószövetségi olvasmány, talán még apostolok cselekedetei is, hiszen beszélhetett a mostani, itt vagyunk az apostolok cselekedeteiben, élő valóság ez, és az ő szavait is idézhette, tehát a tanítói rész után pedig a kenyér megtörésében fölismerik. A szentmisében, ahogy mi mondjuk a titkos vacsorában, mindig megtörténik ez a nagy fordulat, az átváltoztatás, amely nem csupán arról szól, nem csupán abban merül ki, hogy nagy csoda, átváltozik a kenyér Krisztus testévé, meg a bor Krisztus vérévé, hanem a megtestesülés erejében mi magunk is átváltozunk. Ezek az apostolok átváltoznak. Fokozatosan egyre lángol a szívük, és amikor a kenyértörésben fölismerik, akkor aztán mind lehull a lepel a szemük elől, és fölismerik Krisztust és a föltámadás. És aztán elindulnak itt a missza, ezt küldetésük van, és már is visszamennek az apostolokhoz, és beszélnek arról, hogy látták az Urat. Ez a szent mise, ez a liturgia, szent liturgia, eukarisztikus liturgia, az írások megértése és Krisztus fölismerése. Ezt adja nekünk minden egyes szent liturgia, ezért kell odafigyelnünk minden szóra, ami elhangzik a liturgiában, és ezért kell odalépnünk, hogy a kenyértörésben a lángoló szívünk egyesüljön a minket lángoló szeretettel szerető Úrral. Ezt adja nekünk a föltámadt Krisztus, a megtestesült Isten, aki azért jött, hogy végérvényesen egyesüljön velünk. Ez mutatkozik, ez jelenik meg az eukarisztiában. Bízom benne, hogy az idei föltámadás ünnepe mindnyájunkat megerősít ebben. Amen.
Elveszi a kár, Föltámad Krisztus.
Valóban föltámad.
Kedves hallgatóim, húsvét hétfőn János evangéliumából Jézus Krisztus feltámadásának örömhírét hallgathatjuk, azután pedig Legeza József atya gondolatait. Mária Magdolna a hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírborttól. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik: elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Erre Péter és a másik tanítvány elindultak, és a sírhoz mentek. Ketten együtt futottak, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Aztán odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé helyezve, hanem külön egy helyen összegöngyölve. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett a sírhoz, látta és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. A tanítványok ezután ismét hazamentek.
Kedves testvérek, veszélyes ünnep a húsvét. Sokan nem tudják megérteni. A tavasz ünnepeként ünneplik, a természet újraéledésének örülnek, hogy a tél sötétsége után újra fölragyog a fény. De mi ebben a veszélyes? Hát nem így volt ez eddig mindig. A húsvét nekünk keresztényeknek sokkal több, mint a természet a tavasz ébredése. Hitünk legfontosabb központi titkát ünnepeljük. Ez számunkra élet és halál kérdése. A katolikus hívők még 40 napon át ünneplik, sőt, minden vasárnap a föltámadás ünnepe. Tanítványok elkísérték Jézus Galileából Jeruzsálembe. Mesterüknek vallották és szerették őt. Rettenetes halála teljesen fölborította az életüket. A halál ott a legkegyetlenebb, ahol szerető embereket szakít el egymástól. Olyan embert láttak Jézusban, aki teljesen Istenből és Istennek élt. Mégis, hogyan engedhette Isten, hogy ilyen szégyenletes halállal haljon meg szeretett szolgája? Hiába volt minden. Igaz mondanak olyat is, hogy él. De mit érnek a szavak a halál tényével szemben? Az asszonyok, Péter és más apostolok is azt mondják, hogy Jézus él, látták, találkoztak vele. De nem estek áldozatul ezek valami tévedésnek? Ebben a helyzetben a szavaknak nem lehet hinni, a valóság más. A tanítványok azonban találkoztak az élő Úrral. Az evangéliumok drámai módon írják le, hogy valóban ő jelenik meg. Nem szellem, nem fantázia szülötte, nem kísértet. Megnézik, látják ők is a kezét, a lábát, esznek vele. Ő az. Él és velük van. Most, hogy maguk is találkoztak vele, a hallott szavak is más értelmet kapnak. Most értik meg, amit korábban mondtak nekik. Megértik, hogy Isten egészen új, elképzelhetetlen módon hűséges szolgájához. Isten a halálból is tud életet teremteni. A szavak most lettek hihetőek és igazak. Jézus halála élet, Isten erejéből új valóság. Megnyílik a szemük. Szívesen mondogatjuk, szerencsések voltak a tanítványok. De hát bennük nem ugyanazok a kérdések és kételyek fogalmazódtak meg, mint bennünk. Végül nem a halál az utolsó szó. Valóban születhet a halálból élet. A húsvét számunkra valóban élet és halál kérdése. Ezt nem csak az élet végén tapasztaljuk, hanem a jelenben is. Megtapasztalhatjuk minden élethelyzetben, valahányszor fogyatkozni kezd az életünk, amikor békétlenség és gyűlölet vesz körül bennünket. Fölsorolhatatlan hányféle formában borulhat a halál árnyéka életünkre. Úgy vagyunk, mint a tanítványok nagypéntek után, a halál öleli át az életüket. A mi számunkra vigasz, hogy találkozhatunk a föltámadt Jézussal. Megtapasztalhatjuk, hogy Jézus föltámadt, hogy él, alakítja életünket. Jézus föltámadt, és aki ezt hiszi, tudja, hogy nincs többé egyedül. Átkarolja, hordozza, erősíti, aki a halált is legyőzte. Jézus valóban föltámadt, és aki hiszi, annak hirtelen értelmessé válik a munkája, szenvedései, az megtapasztalja, hogy nincs kiszolgáltatva a gonosznak, tudja, hogy bűneire van bocsánat. Aki találkozott a föltámadt Jézussal, másképpen jár a világban. Jól jegyezzük meg, ez nem üres kélmény, nem képzelődés. Maga az Úr van velünk, ő mondja ezt nekünk, ő az, aki új utakon indít bennünket. Csak nyitottnak kell lennünk, készen, hogy fölismerjük és kövessük. Ez az ünnep döntő elhatározásra szólít föl bennünket, ezt mondja a föltámadt Úr. Most tanul hívom az eget és a földet, az életet és a halált. Áldást és átkot tártam szemetek elé, válasszátok az életet.
Kedves testvérek! Krisztus föltámadásának ünnepén szeretettel köszöntök mindenkit. Egyházunk most egy hétig Krisztus föltámadását ünnepli. Ennek megfelelően templomi szertartásainkban a napi szentek tisztelete többnyire háttérbe szorul, hiszen mindent elhomályosít Krisztus föltámadásának ragyogása. Most mégis néhány percben emlékezzünk meg azokról a szentekről, akiknek emléknapja ebben az évben erre a hétre, a fényes hétre esik. A mai nap görögkatolikus egyházunk csodatévő Szent Titus szerzetes atyáról emlékezik meg. A 9. században élt. Titus atya fiatal korában lett szerzetes a konstantinápolyi Studion monostor közelében. Kitűnt nagy türelmével, alázatosságával, engedelmességével. Áldozó papá szentelték, mint angyal élt a földi életben. Istentől megkapta a csodatevés adományát. Életének éveiben nagy védelmezője lett a képrombolástól szenvedő egyháznak. Holnap, kedden egy 8.-9. századi szentet, Szent Nikétász hitvallót állítja elénk egyházunk. Nikétász a bitiniai Cezáreából származott, istenfélő szülőktől. 8 napos korában meghalt anyja, apja pedig szerzetessé lett. Ettől kezdve nagyanyja nevelte a fiút. Megtanult olvasni, majd Isten szolgálatára adta magát. Először egy templomban volt szolga, utána egy István nevű remetétől kellő oktatást nyerve a Márványtengerhez közeli midikiai monostorba vonult. Erényes élete miatt maga Tarász patriarka szentelte pappá. Nem sokára a szerzetesek előjárójukká választották. Halva erényes életéről sokan kívántak monostorában élni, így a szerzetesek száma megsokszorozódott. Istentől megkapta a csodatevés ajándékát. Mint az igaz hit védelmezője, Nikétász sokat szenvedett Örményleó császár idején a szentképek tiszteletéért. Végül Szent Glikéria szigetére száműzték, és ott szenvedett 6 éven át. Mihály császár idejében visszanyerte szabadságát, de rövidesen 824-ben meghalt. Létében és halála után sok csodát művelt. Szerdán himnusz költő Szent József atyára emlékezünk. József Szicíliában született istenfélő és erényes szülőktől. Szülei halála után József Görögországba, Tesszalonikibe költözött. Ott egy helybeli monostorba lépett, és szigorú életet kezdett. Később a szaloniki püspök pappá szentelte. Amikor kitört a szentképek elleni harc, József a legbuzgóbb védelmezői közé tartozott a szentképeknek, ezért nem egyszer számkivetésbe küldték. Amikor utoljára visszatért a számüzetésből Konstantinápolyba, Ignác patriarka a nagy egyház szent edényeinek őrzőjévé tette meg. Fótios patriarka pedig az egész konstantinápolyi papság gyóntatójává nevezte ki. Isten emberének és az atyák atyának nevezték. Isten a lélekbelátás ajándékával is megtisztelte. Ez azt jelenti, hogy a szent életű atya látta azokat a bűnöket is, amiket az emberek el akartak előle titkolni. József atya csendesen hunyt el 883-ban, az április 3-ról 4-ére virradó éjjel. Isten tiszteleteink számára közel 300 kánont írt, ezért kapta a himnuszköltő címet. Csütörtökön Szent Teodul és Agatopod vértanúk emlékét tartjuk. Mindketten a 3. század második felében éltek. Teodul ifjúkora ellenére a tesszalonikai egyházban volt felolvasó. Egy álombéli látomásból föleszmélve egy szent kereszt jelét viselő gyűrűt látott a kezén. Ezzel a gyűrűvel minden beteget meggyógyított. Agatopod szintén a szaloniki egyházban szolgált, mint diakónus. Idős ember volt és tiszta életet élt. Amikor a császárok keresztényüldöző rendelete eljutott Szalonikibe, a hívek egy része elmenekült, mert gyengének érezte magát, más része visszatért a pogányságba, de a hűséges keresztények kitartottak. Köztük volt a két egyházi szolga is. Nem rejtőztek el, hanem állandóan a templomban voltak, imádkoztak és várták saját szenvedéseik kezdetét. A katonák, mihely tudomást szereztek róluk, Pausztin város parancsnok elé vitték őket, aki először megpróbálta hitehagyásra venni őket. Mikor erre nem voltak hajlandóak, a tengerbe fullasztották őket. Ez 303 körül történt. Pénteken görögkatolikus egyházunk Szent Eutikész püspökre tekint. Frígiából származott, 12 éves korában szülei Konstantinápolyba küldték magasabb tanulmányokra. Társai közül kitűnt a tudományokban való haladásban, de gondolt a magasból származó bölcsességre is. Megkeresztelkedett, majd végigjárva az előírt egyházi fokozatokat áldozópappá szentelték. Az amasziai monostorok egyikében felvette a szerzetesi rendet is. A monostor főnökévé is választották, részt vett az 5. egyetemes zsinaton 553-ban Konstantinápolyban. A megbetegedett sinásziai metropolita helyett ő elnökölt. Amikor az idős Méruász konstantinápolyi patriárka érezte halálát, őt ajánlotta utódjául. Életének 40. évében valóban megválasztották. Eutikész jól kormányozta lelkinyáját, és erős védelmezője és oszlopa volt az igazhitű tanításnak a tévtanítók ellen. Néhány év múlva Justinián császár, elvakítva a dokét a tévtanítás követőitől, a patriarka ellen fordult, új patriarkát választott helyette, őt pedig számkivetésbe küldte. Egy monostorban 13 évet töltött el, szigorú aszkézisben. Istentől a gyógyítás és jövőbelátás adományait kapta meg. Justinián császár halála után, Justin császár uralkodása alatt visszatérhetett lelkinyájához. Még 5 éven át kormányozta híveit, és 70 évesen, 582-ben fejezte be szent életét. Szombaton Szent Kalliop fértanút állítja elénk egyházunk. Kalliop a pamfiliai pergéből származott, atya az ő születése után hamar meghalt, anyja istenfélelmében nevelte. Amikor a bírónak jelentették, hogy Kalliop keresztény, menekülnie kellett. Anyja ellátta a szükséges ruhákkal, pénzzel és néhány szolga kíséretében hajóra ültette és más vidékre küldte, hogy a gyermek elkerülje az üldözés szenvedéseit. A kilikiai Pompeiopolisba hajóztak. Meglátva ott egy pogány ünnepre való készülődést, nyíltan megvallotta, hogy keresztény és nem vesz részt a bálvány ünnepen. Ezért elfogták és megkínozták. A börtönben meglátogatta édesanyja, és bátorította a vértanú halál elviselésére Krisztusért. A helytartó, látva hitének álhatatosságát, keresztre feszítésre ítélte 304-ben. Vasárnap Szent Herodion apostolra és társaira emlékezik egyházunk. Mindnyájan sokat fáradtak az evangélium hirdetésében, különféle helyeken sok pogányt térítettek meg a keresztény hitre. Mindnyájan kínzásokat szenvedtek el a pogányoktól és zsidóktól, és így nyerték el a vértanúi koronát. Ugyanezen a napon, tehát reán következő vasárnap Szent Tamás apostolnak a példáját is elénk állítja egyházunk. Az evangéliumból olvassuk, hogy Krisztus föltámadásának délutánján, mikor az apostolok, még nem tudva Krisztus föltámadásáról, csalódottan, szomorúan együtt vannak, megjelenik közöttük a föltámadott Krisztus, és örömmel tölti el őket. Csak hogy az evangélium azt is megjegyzi, hogy az apostolok közösségéből hiányzott Tamás apostol. Nem részletezi, miért nem volt velük, hogy csalódottságában, fájdalmában vagy kétségbeesésében hagyta ott a többieket, csak annyit ír az evangélium, hogy mikor a hét folyamán az immár örvendező apostolok találkoznak a még mindig reményvesztett társukkal, s Krisztus föltámadásáról beszélnek neki, akkor Tamás kétkedve apostoltársai elbeszéléseiben azt válaszolja nekik. Mindaddig, amíg meg nem látom saját szememmel Jézust, nem látom a keresztre feszítés sebeit, a szegek helyeit és az oldalát átdöfő dárda által ütött sebet, nem hiszem el az ő föltámadását. Nos, az evangélium tanúsága szerint a föltámadás után 8. napon ismét megismétlődnek a krisztusi látogatás jelenetei. Az apostolok ismét együtt a bezárt helységben a zárt ajtókon keresztül belép Jézus. De hallgassuk inkább az evangélium szavait. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött a zárt ajtón át, megállt középen is, így szólt, békesség nektek. Aztán azt mondta Tamásnak, tedd ide ujjadat, és nézd a kezeimet. Nyújts ki kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás azt felelte, én Uram és én Istenem. Jézus erre azt mondta neki, mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak és mégis hittek. Végezetül a vasárnapi himnuszunkkal, az ünnepi kontákkal búcsúzom. Kíváncsi kézzel a te életadó oldaladat, Krisztus Isten, megtapogatta Tamás, midőn betett ajtók mellett tanítványaid közé jöttél, és fölkiáltott, én Uram, én Istenem.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.